Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen.
Isten tiszteletünk elején énekeljük fennállva a 89. Zsoltár első versét. A 89. Zsoltár első verse így kezdődik. Az Úrnak irgalmát örökké éneklem.
Szeretettel köszöntök mindenkit, Amrein Kolesztár Judit vagyok. 9 éve érek Fehérváron, ekkor kötöttünk házasságot férjemmel, aki fehérvári születésű, és azóta vagyok ennek a gyülekezetnek is tagja. Az Úr a házasságunkat 4 csodálatos gyermekkel ajándékozta meg. Legnagyobbik gyermekünk, kislányom most 2. osztályos, és nem sokára az ő szolgálatukat hallhatjátok. Tudjátok, azért állok most itt, mert az én Uram és megváltom, az Úr Jézus Krisztus azt akarta, hogy most róla beszéljek nektek. Tudjátok, amikor felkértek erre a bizonyságtételre, megmondom őszintén, hogy elkapott a félelem, hiszen nem vagyok hozzászokva ilyen sok ember előtt beszélni, és ráadásul még a bizonyságtételre való felkészülést nagyon sok minden hátráltatta a héten, hát többek között az, ami talán nektek is ismerős, hogy a gyermekeink egy hosszabb betegség után, a bárányhimlő után újból lebetegedtek, és hát a milyenkor ugye jellemző még nyugösebbek voltak, tivakodtak egymással, és hát velünk is sokat ellenkeztek, és hát szerintem az anyukáknak különösen is nem mondok újat, hogy ugye éjjel-nappal túlóráznom kellett, és emiatt nagyon fáradt voltam. De újból olyan jó volt megtapasztalnom, hogy az én Uram, az Úr Jézus Krisztus egy győztes Úr, aki szeret, és aki a kezében tartja az én életemet. És megtapasztalhattam újból azt, hogy amikor elestem, akkor ő felemelt, amikor elbátortalanodtam, akkor ő az igéje és testvérek által bátorságot adott, és azt is megtapasztalhattam, hogy a megfelelés kényszeremből, ugye készülve erre a bizonyságtételre, abból is megszabadított. És hát nem utolsó sorban a gyermekeinket is meggyógyította. Ezért most itt előttetek tényleg nagyon nagy hálaadással állok itt az Úr felé, és én nem tehetek mást, mint amit a napokban a Zsoltárok könyvében, a 40. Zsoltárban olvastam. Ezt szeretném most nektek felolvasni, ezt az igét. Hirdetem igazságodat a nagy gyülekezetben, és nem zárom be számat, jól tudod, Uram. Igazságodat nem rejtegetem szívem mélyén, hanem beszélek hűségedről és szabadításodról. Nem titkolom el szeretetedet és hűségedet a nagy gyülekezet előtt. Azzal kezdeném, hogy Kelet-Magyarországon egy kisvárosban, Kisvárdán nőttem fel. Szüleim nagy szeretettel neveltek két testvéremmel együtt, nagyon kötődtünk egymáshoz. Mi mindent együtt csináltunk a szüleimmel. Együtt építettük a víkendházunkat a Tisza partján, együtt kenúztunk, együtt jártunk sátorozni, autó-motorversenyekre járni. Aztán apukám a repülés nagy szerelmese, és már gyerekkorban repülés különböző formáit is kipróbálhattuk. A szüleink mindent meg akartak nekünk adni a lehetőségeikhez mérten, így fontos szerepet játszottak az életünkben a külön órák. Én azt hiszem, gyerekek, hogy ti is, talán nincs is közöttek egy sem, aki ne járna valamilyen külön órára. És kedves szülőtársaim, nektek mondanám, hogy én azt gondolom, hogy ez nagyon jó dolog, és nincs ezzel semmi baj, tehát én nem a tudás ellen szeretnék beszélni nektek, hanem azt, hogy igazándiból Isten nélkül, ezt látva ugye a mi életünkben is annak idején, nem voltak ezek a dolgok a helyén, tehát nem volt igazán Istentől való fontossági sorrend az életünkben. És a sok eseménydús és élménydús programokkal teli életünkben, ugye, mint lenni szokott, még egy kis helyet is tudtunk Istennek szorítani, hiszen egy jó erkölcsű családnak illik alkalomszerűen eljárni templomba. És ezzel meg is nyugtattuk lelki ismeretünket. Így volt egyfajta istenhitünk, mint ami a legtöbb embernek is van. Talán ti is így gondolkodtok, hogy Isten szeret, ha baj van, megsegít, ugye ezért néha imádkozom, néha eljövök templomba, és ennyi elég. Fontosnak tartották szüleink, hogy járjunk hittanra, hogy legyünk első áldozók, mert én apukám révén katolikusnak lettem keresztelve, tehát katolikus családban nőttem fel, habár anyukám református volt, de hát a családi béke kedvéért ő is inkább a katolikus templomba járt velünk. De az evangéliumról, megtérésről soha nem hallottunk. A szüleim úgy gondolták, hogy ezzel az életformával, ugye ahogyan éltünk, mindent biztosítanak nekünk ahhoz, hogy boldog felnőtt emberek lehessünk, és sikerekkel teli jövő elé nézzünk. Talán te is hasonlóan gondolkodsz, mint a szüleim. De vajon tényleg mi tudjuk boldoggá tenni gyermekeinket, magunkat, házastársunkat? Én azt gondolom, hogy ma sem változott semmi. Mindenki hajt, túlórázik, több pénzre, sikerre, elismerésre vágyik, és mindezt úgy teszi, hogy magában bízik. Isten nélkül azt gondoljuk, hogy ez vezet a boldogsághoz. Te boldog vagy? Neked minden rendben van az életedben? Az Úr Jézussal való igazi, személyes kapcsolat nélkül képesek vagyunk magunkkal ezt elhitetni. Azt, hogy igen, minden rendben van az életemben. Ez szuper jól értünk. És ehhez van egy báránybőrbe bújt farkas segítőnk, az Úr és az ember ős ellensége, a sátán, aki mindent elkövet, csak ne bízd magad teljesen az élő Úrra, az Úr Jézus Krisztusra, hanem maradj vallásos, ha egyáltalán vallásos vagy, ha pedig nem, akkor jobb, hogyha még az sem vagy. Én ezt nagyon jól ismerem, mint ahogy az előbb hallottátok az életünkből, mi is vallásos család voltunk. Az életemet kereknek, tökéletesnek hittem. Jó tanuló voltam, sikereket értem el, és biztosra vettem, hogy jó úton haladok. Pedig valójában semmi sem volt a helyén az életünkben. Ő az élet alkotója, az Úr Jézus, hisz ugye az Úr nélkül nem is lehet semmi sem rendben az életünkben. Ugye ő alkotott bennünket, ő teremtett bennünket, és ő az életnek az Ura. És akiben nincs meg az Isten fia, az élet sincs meg abban. De az Úr könyörült rajtunk, és nem akart vakságban hagyni. Téged is fel akar ébreszteni. Ne nyugodj, míg nem ismered az élő Istent, mert ő azt akarja, hogy megismerd. Mennyei édesapád, barátod akar lenni. Igazán boldognak akar látni téged, hiszen szeret. És egy biztos, reményteljes jövővel akar megajándékozni. Azt olvassuk a Bibliában, keressétek az Urat, amíg megtalálható. Hívjátok segítségül, amíg közel van. Hagyja el útját a bűnös, és gondolatait az álnok ember. Térjen az Úrhoz, mert irgalmaz neki. Istenünkhöz, mert kész megbocsátani. Neked is kész megbocsátani. Fogadd be őt az életedbe. A mi életünkbe úgy szólt bele az Úr, hogy váratlanul anyukámnál vastagbél és májrákot diagnosztizáltak. És erre a hírre, ami jól felépített család életünk, teljesen összeomlott. Műtétek, kezelések, kórházak, fűhöz, fához, futkosások jellemezték az életünket. Csak mentsék meg az édesanyámat. Ekkor már az öcsémmel, mivel közöttünk csak másfél év korkülönbség van, főiskolára jártunk, én Budapestre, az öcsém Veszprémbe, és van egy 15 éve fiatalabb húgunk, ő akkor kezdte az általános iskolában az első osztályt. És ahogy mondtam, tényleg fűhöz, fához futkostunk. És képzeljétek el, csoda történt. Édesanyám 2 év múlva teljesen meggyógyult. De a szüleim valahol érezték, hogy ez a csoda, ez nem az orvosoknak, nem a különböző gyógyászati kezeléseknek volt köszönhető elsősorban, hanem csak is az egyedül élő Istennek. Ekkor jutottak el Biatorbágyra, egy felekezetközi keresztény misszióba, egy csendes hétre. Ahonnan teljesen megújulva, új élettel, valódi hittel megajándékozva jöttek haza. Onnantól kezdve apukám döntött. Többé nem tudtak közösséget vállalni, a katolikus egyház számára fontos, de mégsem biblikus tanításokkal, és helyette a nem tökéletes, de mégis bibliai alapokon álló helyi református gyülekezetbe kezdtek járni, és hébe-hóba én is velük. Következő évben az öcsém és a húgom is eljutott Biatorbágyra ebbe a misszióba, amit hát én nagyon örülök neki, hogy ebben a gyülekezetben sokan ismeritek ezt az áldott helyet, és ők is befogadták az életükbe az Úr Jézust. Ugye már csak rajtam volt a sor a családból. Én azonban keményen ellenálltam. Egyszerűen klassznak éreztem az akkor életemet. Volt egy nagyon jó munkahelyem, akkor kezdtem el éppen dolgozni, hasonló gondolkodású erkölcsös barátok vettek körül, és volt néhány számomra olyan hobbim, ami nélkül elképzelhetetlenek éreztem az életemet. Hétköznap többször társastáncra jártam, hétvégente rockzenei koncertekre, és amennyit csak lehetett, utaztam, mert az utazás volt az egyik szenvedélyem. Éppen akkor jöttem haza egy hónapos vietnámi utazásomból, mikor újból unszoltak a szüleim, testvérém a biatorbágyi csendes héttel. Erre azonban nagyon könnyű volt nemet mondanom, mert a vietnámi útra az az évi összes szabadságomat fel kellett használnom, így már nem volt 5 napom a csendes hétre. De milyen igaz, az úrnak semmi sem lehetetlen. Képzeljétek el, hogy munkahelyet váltottam, ráadásul úgy, hogy tulajdonképpen az ölembe hult a munkahely, tehát semmit nem kellett érte tennem. És csodálatos módon az új munkahelyjel 5 nap plusz szabadság járt. Így már nem volt semmi kibúvóm. Ott hallottam először az evangéliumot. Hát először megmondom nektek őszintén, hogy nagyon sértve éreztem magam az első napokban, hogy én az erkölcsös, mindig segítőkész, szorgalmas, jó kislány, már hogy lehetnék bűnös? Meg mi az, hogy valójában nincs is kapcsolatom az élő Istennel? Micsoda? Hát már hogy ne lenne? Hát imádkozom, és szoktam én templomba is járni. De hála legyen az én drága Úr Jézusom szeretetének és hosszú türelmének, hogy kiterjesztette rám irgalmasságát, megbocsátotta minden bűnömet, új szívvel, új élettel, örök élettel ajándékozott meg. Tudjátok, hogy micsoda örömöt, szabadságot, békességet éreztem? Olyat előtte soha, akármilyen tökéletesnek is találtam az én életemet. És a legjobb dolog az egészben az az, hogy megmentett vagyok. Tudjátok, mit jelent megmentettnek lenni? Felmentettnek? Szabad vagyok. És tudom, hogy mi vár rám. Az örök élet, az Úr Jézussal. Nincs félelmem a haláltól. És itt a Földön is sokkal, de sokkal biztonságosabb az életem az Úr Jézussal. És nem beszélve arról, hogy az Úrral újat lehet kezdeni. Nem számít, hogy mi volt előtte, tiszta lappal folytathatom az én életemet. Akarod te ezt? Légy bátor, és borulj az Úr elé. Így most az Úr Jézussal való igazi kapcsolatra hívlak téged is. Vajon hányszor hallottad már az örömhírt, és mit kezdtél vele? Közömbös vagy, kemény a szíved, az enyém is az volt. Engedd, hogy a bárány Jézus drága vére téged is megmosson. Ne állj ellene. És kérlek, menj ma úgy haza, hogy megvizsgáld az életedet. Ismered Jézust? A szívedben él? Már megmentett vagy? Ne nyugodj addig, amíg nem tudod ezekre a kérdésre a választ. Hidd el, ez tényleg élethalál kérdés. A Bibliában azt olvassuk, hogy egyszer mindenkinek meg kell állni a bíró Jézus Krisztus előtt. Ez tény. Én hiszem, hogy ez így van. Biztosan tudom, hogy ez így van. Akár érdekel bennünket, akár nem, ez így van. Vagy meghalsz, és ezt azt gondolom mindannyian egyetértünk, hogy mindenkire sajnos ez vár, és akkor találkozol vele, vagy pedig visszajön, és akkor keményen ítélni fog. Ott nem lesz kecmec. Még a szádat szóra se fogod bírni emelni. Ha vele élted az életedet, vele mész a legcsodálatosabb helyre, amit mi el sem tudunk képzelni. Elhihetitek, hogy én nagyon sok országban fordultam meg az utazási szenvedélyem miatt, de olyan országot, amit az Úr elkészített nekünk, én azt elképzelni sem tudom. Pedig csodálatos helyeken jártam. Ha viszont ezt az életet nem vele élted, akkor nem vele fogod folytatni. És a Biblia megmondja, a pokol fog rád várni. És ez nem ijesztgetés. Ezt az Úr világosan megmondja. Azt szeretné, hogy ne elvesszünk, hanem hogy örök életünk legyen. És visszatérve a családomra, látjátok, hogy az Úr munkája milyen csodálatos. Egy szörnyű betegség kapcsán az egész családunkat megmentette. Mérhetetlen a hálánk felé. Mert sajnos úgy vagyunk mi emberek, hogy amíg ugye nincsen baj, addig nem foglalkozunk komolyan Istennel. Most már mi mindent másképp látunk. Mindennek más értelme lett az életünkben. Más a fontossági sorrend az életünkben. Elkezdte az Úr a munkáját bennünk, és folytatni fogja. Most is folytatja, itt most a templomban, és folytatni fogja a halálomig. Én nagyon hálás vagyok mindenért az Úrnak. Hálás vagyok az igazi békességért, boldogságért, és biztonságért, amit csak ő adhat meg. Hálás vagyok, hogy kaptam tőle egy hívő társat, egy igazi társat, akivel lelkileg és testileg is egyek vagyunk. Ugyan előfordulnak viharok a házasságunkban, az életünkben, hiszen a hívő embert sem kímélik a nehézségek, de csodálatos az Úr előtt együtt leborulnunk a férjemmel, és tőle várni minden segítséget, megoldást. És így a gyerekeink jövője felől sem aggódunk állandóan, hanem az Úrra, a menny és a föld urára bízzuk őket, a jövőjüket, a mi jövőnket, de nem csak minden napunkat, hanem minden percünket is. A legjobb kezekben vagyunk. Annak a kitárt és megsebzett kezében, aki annyira szeret, hogy az életét adta értünk. Számunkra a legfontosabb küldetésünk, hogy a gyermekeink is megismerjék az ő megváltó urukat. Mert akkor tényleg minden rendben lesz az életükben, és boldogok lesznek. És olyan csodálatos hallani az egyre komolyabb imádságaikat, az őszinte komoly kérdéseiket, és amikor beszélnek nekünk az Úr Jézusról, hogy már mit tapasztaltak meg ő belőle. És ígéretünk van az Úrtól, hogy a gyermekeink is az övék lesznek. Hisszük, hogy ez a csoda idővel az ő életükben is megtörténik. Ezért is örülünk, hogy gyülekezetünk iskolájába, óvodájába járhatnak, mert ott is van nap mint nap hallani, van lehetőségük nap mint nap hallani az Úr Jézusról. És hisszük, hogy az elvetett mag egy napon ki fog kelni. Hálás vagyok a közösségért, a testvéreimért, itt a gyülekezetben is, akik közül most nagyon sokan imádkoznak értem, és nagy erőt ad az ő imádságuk. És még egy gondolat, hogy közösség nélkül nincs igazán hívő élet. Ezen is le lehet mérni azt, hogy valóban Isten gyermeke vagy már. Hogyha nem vágysz a testvéreiddel való közösségre, akkor nem. Akkor valószínűleg még nem. De egy hívő ember nem tud önmagában hívő ember lenni. Szükség van arra, hogy a testvérek bátorítsanak, de most nekem is. Elképzelni se tudjátok, hogy micsoda izgalom volt bennem egész héten, és mielőtt elkezdtem ezt a bizonyságtételt. Tényleg a torkomban dobogott a szívem, és kiszáradt a szám, és minden szörnyű dolog, ami ilyenkor lenni szokott, azt éreztem. és most pedig tényleg erőt kaptam az Úrtól, és bátorságot. És olyan jó, hogy ilyen gyáva vagyok, mert az Úr meg tudja mutatni a hatalmát bennem, hogy tényleg bátorságot ad, és ez tényleg tőle van. Ezért most a gyülekezeti alkalmaink közül szeretnék hármat kiemelni, ahová szeretettel hívlak benneteket. Az egyik a babamama kör, ami szerdánként van 10 órától, ezt elsősorban édesanyák nektek ajánlom. Aztán van még a női kör, az péntekenként 6 órától, és a házaspáros kör, ahová a férjemmel együtt járunk, ez minden hónap második vasárnapján délután 4 órától van. Gyertek, és várunk benneteket nagy szeretettel. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Ó, Uram, könyörgöm ezért a gyülekezetért, ezért a közösségért. Kérlek, Uram, hogy könyörülj itt mindenkin. És köszönöm, Uram, hogy erőt adtál, megsegítettél, bátorságot adtál, megmentettél, hogy szeretsz. Köszönöm, Uram, hogy te itt mindenkit szeretsz. Tiéd legyen mindenért a dicsőség. Amen.
Köszönöm, hogy megteremtettél Ószegetet, és ide tettél, hogy csillogó ködök hegyek között ember legyek.
Köszönöm, amit látok, a teremtett világot, hogy még a rossz sem céltalan, mindennek jelentése van.
Van egy szolgálat, melyhez pénz se kell, se nagy erő, se kéz, se láb, és mégis ez jut legtovább. Ez a szolgálat hangtalan, nem gyors, sőt, mozdulattalan.
Titokzatos, nem is tudjatán, kiért hűnszolgász nap után. Nem is sejti, mi hozza azt, hogy bújjára talál vígaszt.
Csak azt érzi, hogy megjavul, élete lassan átalakul. Gyönyörűséges iga lesz, amely boldogságot szerez. Így szolgálni könnyű lehet, nem kell hozzá csak szeretet.
Nem kell nap, csak perc csupán, Jézus nevével ajakán. Aki végzi, annak kiváltság, de mindnyájunké, mert ez szolgálat az imádság.
Köszönöm, Uram, a lelkészünket, hogy oly aranyos, jó és kedves. Sokat mesél nekem rólad, s mind arról, mi neked tetszhet.
Köszönöm, Uram, a hittanoktatómat, ki elmagyarázza, mit tegyek. Játszunk, dalolunk, színezünk, s hallgatjuk a bibliai történeteket.
Az én szívem világos kelt, nyílik benne sok szép világ, szépségétől, illadától üdül körülte a világ.
Az én szívem gyümölcsös kelt, telem benne sok jó gyümölcs. Nem ártalmaz az senkinek se, ilyet szeret, szakít a bölcs.
Az én szívem imakamra, sok imádság rejlik benne. Ha megnyílik kis ajtaja, száll az ima fel a mennybe.
Az én szívem énekeskönyv, hogyha benne lapozgatok, sorba törnek fel belőle Isten dicsérő himnuszok.
Az én szívem olvasókönyv, megváltom, olvas belőle, ami rejtett, amit titok, ő azt is meglátja benne.
Az én szívem megváltó, mi ő lakik ott, ő a gazda, virág, gyümölcs, ima, s ének csak általa kerül oda.
Ó, ha egyszer csak egy percig elhagyna, megváltom engem, minden jó megszűnne nálam, spotollá válna a szívem.
Nehogy hát el, hű megváltom, légy mindig szívem lakója, én is hozzád hű maradok, s lelkem neved magasztalja.
Megkértem Istent, vegye el büszkeségemet. Azt mondta, nem ő veszi el, nekem kell föladnom.
Kértem Istent, adjon nekem türelmet. Azt mondta, nem. A türelem a megpróbáltatás mellékterméke. Nem kapni, megszerezni kell.
Kértem Istent, adjon nekem boldogságot. Azt mondta, nem. Csak áldását adhatja, a boldogság rajtam múlik.
Kértem Istent, kíméljen meg a fájdalomtól. Azt mondta, nem. A fájdalom eltávolít a földön lévő dolgoktól, és közelebb visz hozzá.
Kértem Istent, adjon lelki fejlődést. Azt mondta, nem. A fejlődés az én dolgom. Ezt az utat nekem kell megjárnom, de megmetsz, hogy gyümölcsöt hozzak.
Kértem Istent, segítsen másokat szeretni, ahogy ő szeret engem. Azt felelte, látom, kezded érteni.
Kértem Istent, adjon erőt, és adott nehézségeket, melyek erőssé tesznek.
Kértem bölcsességet, és adott problémákat, hogy megoldjam azokat.
Kértem bátorságot, és adott veszélyeket, hogy legyőzzem azokat.
Kértem, adjon szeretetet, és adott gondterhelt embereket, hogy segítsek rajtuk.
Kértem kegyelmet, és adott lehetőségeket.
Semmit sem kaptam, amit akartam, és mégis megkaptam mindent, amire szükségem volt.
Bízom benned, Uram Jézus, benned bízom egyedül.
fejünkön maradva dicsérjük tovább Istenünket. A 489. dicséret első három versének éneklésével. A 489. dicséret első három verse így kezdődik. Örök élet reggele.
Kedves testvéreim, hallgassuk meg Isten igéjét, amint az szól hozzánk. János evangéliumából a harmadik vers, első 16 verséből a következőképpen. Volt egy farizeus, volt a farizeusok között egy Nikodémus nevű ember, a zsidók egyik vezető embere. Ő egy éjjel elment Jézushoz, és így szólt hozzá. Mester! Tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul, mert senki sem képes megtenni azokat a jeleket, amelyeket te teszel, csak ha Isten van vele. Jézus így válaszolt. Bizony, bizony, mondom neked, ha valaki nem születik újonnan, nem láthatja meg az Isten országát. Nikodémus ezt kérdezte tőle. Hogyan születhetik az ember, amikor vén? Bemehet anyja méhébe és megszülethet ismét? Jézus így felelt, bizony, bizony, mondom neked, ha valaki nem születik víztől és lélektől, nem mehet be az Isten országába. Ami testtől született, test az, és ami lélektől született, lélek az. Ne csodálkozz, hogy ezt mondtam neked, újonnan kell születnetek. A szél fú, amerre akar, hallod az zúgását, de nem tudod, honnan jön és hová megy. Így van mindenki, aki a lélektől született. Nikodémus megkérdezte tőle, hogyan történhet meg mindez? Jézus így válaszolt, te Izrael tanítója vagy, és ezt nem tudod? Bizony, bizony, mondom neked, amit tudunk, azt szóljuk, és amit látunk, arról teszünk bizonyságot. De nem fogadjátok el a mi bizonyságtételünket. Ha a földi dolgokról szóltam nektek, és nem hisztek, akkor hogyan fogtok hinni, ha majd a mennyeiekről szólok nektek. Nem ment fel a mennybe senki, csak az, aki a mennyből szállt le, az emberfia. És ahogyan Mózes felemelte a kígyót a pusztában, úgy kell az emberfiának is felemeltetnie, hogy aki hisz, annak örök élete legyen ő benne. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.
Drága mennyei atyánk, hálát adok azért, hogy itt lehetünk a te házadba. Köszönöm, hogy elküldted a te fiadat. Köszönöm, hogy lehetőséget kaptunk arra, hogy örök életünk legyen. Hálát adok neked ezért, és köszönöm azt a szeretetet, amelyet te tanúsítasz a mi irányunkban. Köszönöm, hogy te gondot viselsz rólunk. De kérlek, hogy te látod a mi gondolatainkat, a mi szívünket, hogy hogy jöttünk a te házadba. Kérlek, tisztítsd meg azt, és a te beszédedet el tudjuk rejteni, és tudjuk forgatni majd a hétköznapokba, ha elmentünk innen. És hálát adok neked azért, Istenem, hogy te megáldasz minket, és megáldod a mi gyerekeinket, és a szolgálattevőket. Amen.
Ige hirdetésünk készülődve énekeljük el a 168. Zsoltár második versét, a 168. Zsoltár versét így kezdődik. Ó, Atya, Isten, Úr!
Szeretett testvéreim, Istennek az az igéje, amely megszólított, és hiszem, hogy hozzátok is szólni kíván, írva található két helyen a Bibliában, Mózes első könyve első részének 31. versében, illetve Jób könyve 14. fejezetének 4. versében. Figyeljük meg, így szólít meg bennünket Isten igéje. És látta Isten, hogy minden, amit alkotott, igen jó. Így lett este, és lett reggel, 6. nap. Illetve a Jób könyvében ezt olvassuk. Van-e tiszta ember, tisztátalanság nélküli? Nincs egyetlen egy sem. Eddig az írott ige, foglaljuk el a helyünket, testvéreim. Kedves gyerekek, kedves felnőttek, a mai ige hirdetésnek ez a címe, hogy megjavuljak. És visszakérdezhettek, hogy Laci bácsi ezt komolyan kérdezi. Hát van itt közöttünk olyan, akinek ne kéne egy kicsit javulnia. Majd utalok még a bizonyságtételre is, de most csak ennyit erről, hogy bizony ez a kérdés nagyon jogos. Mert sokan azt gondolják, és itt már a szülőkhöz szólok, hogy az egyháznak, de különösen az egyházi iskolának mi lehet más a célja? A gyerekek megjavuljanak. Még a legjobbak is egy kicsit legalább csiszolódjanak. És nem ez a küldetése. Nem ez a küldetése, testvérek, hanem valami más, sokkal csodálatosabb. Erről szeretnék itt, amennyire lehet röviden bizonyságot tenni, hiszen amit hallottunk, a Nikodémus története, amikor ez az idős ember megkeresi Jézust, akkor ott szó nem kerül arról, hogy meg kéne változnia, valamit most hirtelen másképp kellene csinálnia ennek a derék vallásos embernek. Hanem mit mond neki Jézus? Szükség nektek újonnan születnetek. Tehát nem a megjavulás a fő cél, és az egyházi iskola nem azért működik, hogy megjavítsuk a gyerekeket. Hát bizonyos értelemben minden világi iskola megcsinálja ezt. Bizonyos értelemben a nevelés persze, hogy formál. Persze, hogy alakítja a jellemüket is, a szokásaikat, a gondolkozásukat. De ha mi is ezt csináljuk csak, akkor miért van egyházi iskola? Akkor mi értelme, testvére? De ugyanígy az egyházra is kérdés ez. Ha ez csak egy közösség a sok közül, egy klub a számtalan klub vagy egyesület között, akkor mi értelme? Van belőle bőven a világban is. Szükség nektek újonnan születnetek. A mi reformátor őseink, amikor hitvallást írtak, akkor a vasárnapot úrnapjának nevezték, és így a heidelbergi KT is, a mi hitvallásunk, úrnapjákra osztja fel a tanítását. Ebben az évben ez a harmadik úrnapja. Ezt is jól tudjuk mindnyájan, hogy ez szomorú, hogy vasárnapnak hívjuk, de hát ezt nem tudunk úgy változtatni általában. Nem vásárnap ez, testvérek. Az úrnapja. A harmadik úrnapjához tartozó témáiban pedig a heidelbergi KT a következőt mondja. Annyira megromlottunk, hogy egyáltalán képtelenek vagyunk valami jónak a cselekvésére, minden gonoszra pedig hajlandók. Saját szavainkkal, tehát annyira rossz vagyok, hogy nem tudok jót tenni. Ennyire megromlottam volna. Ezt tudjátok, mi a válasza a mi hitvallásunknak? Hogy igen. Olyan nagy a baj velünk, hogy ezt nem lehet javítással korrigálni. Igen, annyira megromlottunk, de folytatja a KT, és azt mondja, hogy ha csak a Szentlélek újonnan nem szül minket. Ha újonnan születünk, valóban, valódi Isten előtti kedvességben változások sora indul meg az életünkben. Több helyet lehetne a Bibliából idézni, most csak utalok a Jób könyvére, a Római Levél 3. fejezetére, ahol egyértelműen azt mondja a Szentírás, hogy nem vagyunk jók. És a legdrágább gyermekeink sem azok. Ez egy fájdalmas kijelentése a Bibliának, de ha nem tenné mellé, hogy újonnan lehet születni, akkor bizony el is keseredhetnénk. Így viszont örömhírt mondhatunk. Örömhírt mondhatunk, mert Isten éppen azért hozta létre az egyházat, azért működnek egyházi iskolák, hogy ezek a drága gyerekek átéljék az újonnan születés csodáját. És minden gyülekezeti tag átélje az újonnan születés csodáját. Ez Isten akarata és terve velünk. Egy kép jutott eszembe, talán érthető lesz, megpróbálom így elmondani nektek. Mi, amikor megszületünk erre a világra, tulajdonképpen egy ellenséges világba születünk bele. Akár tudjuk, akár nem, a világ fejedelmét szolgáljuk. Amit csinálunk, azzal az ő országát építjük. És azóta van ez így, amióta Ádám és Éva átadta magát neki. Nem kellett az Isten, helyette a világ fejedelmének az embereivé lettek. És akár tudunk róla, akár nem, úgy élünk, mint akik az ő országát, az ördög országát építjük. Ez egy helyzet, ez egy állapot, testvérek. Itt lehet megérteni, hogy mi a probléma az úgymond világi jó cselekedetekkel. Hát lehetnek azok jók, lehet az ördög országában is nagyszerűeket alkotni, csodálatos megoldásokat találni, kórházakat építeni, gyerekotthonokat, szociális munkát végezni. Rengeteg mindent lehet az ördög országában csinálni. Csak az a baj, hogy ennek a vége a kárhozat. És hogyha én az ördög országát építem egész életemben, akkor az életem után is ott maradok. És ezért mondja Jézus, hogy szükség nektek újonnan születnetek. Egy új életet kezdeni már itt a földön. Talán furcsa ez a hasonlat, ami eszembe jutott. Azt szeretné, ha mi az Úr Jézusnak a beépített emberei lennénk. Hát szebb úgy mondani, hogy küldöttjei, küldöttei, hírnökei, nagykövetei. De még azt is megmerem kockáztatni, azt mondom, hogy az Úr Jézus kémei. De mindjárt hozzáteszem, hogy minket olyan kémekké szeretne tenni, akik a többiekért vannak, és nem ellen. Maradjunk annál, hogy küldött. Hogy szeretné, hogy mi az ő küldöttjeiként élnénk ebben a világban. És valami mást építenénk, testvére. Továbbra is itt élünk a földön, továbbra is a világ fejedelmének a birodalmában vagyunk, de mást építhetünk, az Isten országát. Előkészíthetjük az Isten országát, amely majd eljön és uralomra jut az ördög fejedelemsége fölött. Szükség nektek újonnan születnetek. Mert nem vagytok már azok a jók, akiknek teremtett az Isten. Olvastuk a teremtés végén, eredetileg tényleg jónak voltunk teremtve. Csak hogy eladtuk magunkat. Ádámot és Évát kénytelen volt Isten kizárni az Édenkertből, és innentől kezdődik az a történelem, ami a világ fejedelmének uralma alatt zajlik. Az egész emberiség, mindnyájan a világ fejedelmének országát építjük, akár tudjuk, akár nem. És elmondom, hogy honnan lehet ezt fölismerni. Például a játékszabályokból. Alapszabály az ő országában, az ördög országában a hazugság. Az alapszabály. És minden, ami ebből következik. Igazságtalanság, irigység, veszekedés, lopás, házasságtörés, paráznosság, tisztátalanság. Ezek alapszabályok. Ez termi a szívünk. Ebben a rendszerben élünk. Az egész emberiség. És itt kiállt bele Jézus szava, hogy állj meg, ember, szükség neked újonnan születned. Engedd, most megint így mondom talán furcsán, hogy engedd, hogy az Úr Jézus beszervezzen téged. Engedd, hogy az övé lehess végre. Hogy hozzá tartozz. Hogy az ő küldöttjeként, ha tetszik, az ő kémeként jár itt ebben a világban. Az ő munkatársaként, az ő nagyköveteként. Hogy amit már te csinálsz, az az Isten országát készítse elő. Ne az ördög országát építsd, hanem az Isten országát készítsd elő minden dolgoddal, amit cselekszel. Szavaiddal, munkáddal, mindenben azon légy. Mert ennek van jövője. Mert az Isten országái a jövő, testvérek, nem az ördög országái. Az Isten országa fog kiteljesedni, akkor az Úr Jézus visszajön. Ezt a mostani világot lezárja, a sátán, mint fejedelmet örökre a pokolba zárja, és Jézus Krisztus egy új világot teremt meg, amelyben igazság lakozik, így írja Péter apostol. Tehát a célja mindannak, ami a Bibliában olvasható, az egyház küldetésének, az egyházi iskolának, hogy Jézus Krisztuséi legyenek a gyerekek, és hogy az Isten országának építői, előkészítői legyenek ebben a világban. Mert hogy hallottuk a bizonyságtételben, mellesleg, idézőjelben mellesleg, ez, amikor én már Jézus Krisztusé vagyok, az ő embereként élhetek, ezt tesz boldoggá, ezt tesz biztonságossá, ez ad erőt, ez adja látni, hogy a győztes oldalon élek most már. A jövő az enyém, mert az Úr a kezében tartja az egész emberiség jövőjét. És én már az ő oldalán vagyok, az ő beépített embere vagyok. Tudjátok, mi jellemzi ezeket az embereket? Az igazi jó, mondjuk így, akár kémeket is. Mi jellemzi? Hát legalább három dolog. Tudja, hogy kié. Tudja, hogy ki bízta meg. Most már nem a földi, a jelenlegi fejedelemnek dolgozik, nem a világ fejedelmének az akaratát cselekszi. Tudja, hogy kié. Jézus Krisztusé. Ez az első, hogy a kémnek, a küldöttnek, a nagykövetnek, akárhogy nevezzük most, tudnia kell, hogy kihez tartozik. Hiába itt él, mondjuk ebben az országban, de ő már az Isten országához tartozik. Jézus Krisztus, hát ezt mondja a KT és ön szépen az első feleletében, sokan tudjátok, tanultátok, nem a magamé, hanem az én hűséges megváltómnak, Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok. A másik, hogy ez a küldött, a nagykövet, vagy a kém folyamatosan kapcsolatban van az ő igazi országával, az őt megbízó országgal. Folyamatos kapcsolatot ápol. Hát nem lehet úgy nagykövetként élni, hogy fogalmam nincs, mit mond az én saját királyom vagy kormányom. Hát nem tudok információkat szolgáltatni, ha nem vagyok vele kapcsolatban. És itt az információszolgáltatás mit jelent, testvérek? Hogy imádkozom a többiekért. A gyerekek műsorában is volt erre utalásra, figyeltetek rá. Ilyen értelme vagyunk kémek. Viszem a híreket Jézus Krisztus elé. Elmondom, Uram, a szomszédom olyan beteg. Uram, a családtagom még mindig nem a tied. Uram, olyan baj van. Viszem a híreket. az én uramhoz, a környezetemről. A világ fejedelme alatt kínlódó, senyvedő, betegeskedő, nyomorgó világról. Értitek? Tehát ilyen értelme vagyunk kémei Jézus Krisztusnak, hogy szállítjuk az információt, a segítség kérő információt. Tehát a második nagyon fontos jellemző, hogy folyamatosan kapcsolatban van az Úr Jézus gyermeke vele. És a harmadik jellemző, hogy engedelmeskedik az utasításoknak. Hát megint milyen kém, vagy éppen milyen nagykövet az, mi kap egy telefont, kap egy üzenetet, kap egy hírt a királyától, vagy a kormányától, és egyszerűen nem hajtja végre. Hát az nem kém, és az nem nagykövet. Engedelmeskedik az ember Jézus Krisztusnak, akihez tartozik, akivel folyamatosan kapcsolatban van, és akinek az utasításait véghez viszi. És tudjátok, ugyanezt le lehet fordítani a lelki nyelvre, és röviden ezt is hadd tegyem meg. Abból, hogy tudom, kié vagyok, mi következik? Hogy az újonnan született embernek üdv bizonyossága van. Tényleg tudom, hogy kié vagyok, és tényleg tudom, hogy örök életem van. Nem magamért, az Úr Jézus ajándékaképpen. Üdv bizonyosság. Tudom, kié vagyok, és fontos itt még, hogy szeretem azt, akitől kaptam az üdvösséget. Ingyen ajándékban. Szeretem az én Uramat. Nem kényszeredetten szolgálom őt, hanem szeretetből, az Úr Jézus iránti szeretetből. Ez az első jellemző tehát. A második, azt mondtuk, hogy kapcsolatban van az ilyen ember a megbízójával. Igen, az ige olvasás és az imádság az lételemem. Azt nem azért mondom, mert az iskolába tanította a hitoktató néni vagy bácsi, vagy a lelkész bácsi, hanem mert lételemem, hogy kapcsolatban legyek azzal, akinek a megbízottja vagyok. Akit képviselek ebben a világban. Értitek? Aki újonnan született, az ezért olvassa a Bibliát, ezért imádkozik, nem parancsra, hanem mert belülről jön ez a vágy, hogy szeretném tudni, mi a dolgom most, ma, mi a küldetésem. Hadd vigyen véghez. Szükség nektek újonnan születnetek, mondja Jézus. Vagyis engedni, hogy az Úr beszervezzen titeket az ő országának tagjaivá, az ő országának előkészítőivé itt ebben a világban. És a harmadik, azt mondtuk, hogy engedelmeskedik az utasításoknak, a jó nagykövet, vagy a jó kém is. A hívő ember pedig tudja, hogy engedelmesség nélkül nincs győzelem. Hogy mi egy győztes Úrnak vagyunk a megbízottjai. De ha nem engedek neki, nincs győzelem, és kicsiben sincs, és netán nagyban is kimaradhatok. Persze, ezt jól értsétek, az Úr, akit magáinak elfogadott, azt nem szokta elveszíteni és elejteni. De én a magam életében bizony átélem, hogy egy-egy dologban nem engedelmeskedem, lemaradok egy győzelemről. Lemaradok egy megtapasztalásról. Lemaradok egy helyi csodálatos eredményről. Ha engedtem volna, akkor a családban másképp történtek volna dolgok. Ha engedtem volna, többen gyógyultak volna meg körülöttem. Ha engedtem volna, és hűséges maradtam volna az imádságban, előbbre jutnának a családtagjaim. Ha engedtem volna, Isten megáldott volna akár anyagilag, akár lelkileg, bármilyen értelemben. Tehát az engedelmesség nélkül nincs győzelem. Ezt is tudja az újjászületett hívő ember. És ez újra és újra alázatra tanít, és arra, hogy Uram, könyörülj rajtam, szeretnék engedni neked. Hát valóban a te országodat képviselem. Én ugyan itt élek, még mindig az ördög fejedelemségében, mert egyelőre még tart ez a korszak, de én már a tied vagyok, Uram. Van bizonyosságom, hogy a tiéd vagyok, mert kijelentetted, mert ezt mondtad. Olvasom a te igédet, és imádkozom, hogy kapcsolatban legyek veled, hogy halljalak, s hogy te is hallj engem. És törekszem arra, hogy engedelmesen véghez vigyem, amit rám bízol. Hogyan születhetek újonnan? Nézzük meg ezt is röviden. Hogyan kezdhetek új életet? Ezt így is mondja a Biblia, hogy Krisztusban lenni. Krisztushoz tartozni. Testvérek, úgy kezdődik, hogy felismerem, hogy ellenséges országban vesztes oldalon éltem eddig. Elismerem, hogy az eddigi életem az ellenség törvényei szerint folyt. Ez nagyon nehéz, ahogy hallottuk Judit bizonyságtételében is, hogy nagyon nehéz ezzel szembenézni. Különösen, aki tényleg azt mondható, hogy egy alapvetően rendes, nevelést is kapott, és annak megfelelően élt. Most ezzel szembenézni, hogy én igazából az Isten ellenségének a megbízottja voltam. El kéne ismernem, hogy az ellenség törvényei szerint éltem. Pedig hát kicsit szembenéz magával az ember, akkor rájön, hogy ezernyi dolgot önzésből teszünk. Nem hitből, nem bízunk az Úrban, csak magunkban. És azt mondja Pál apostol, azt írja a Róma 14-ben, hogy mert minden, ami nem hitből származik, az bűn. Nem Isten dicsőségére, ma magaméra éltem. Ezért kezdem megérteni és elfogadni, hogy szükséges nekem víztől és lélektől újjászületni, és csak hogy röviden értsétek, itt a víz az Isten igéje. Péter apostol leírja, hogy ti Isten igéje által születtetek újonnan. Az Isten igéje, ez a kiáradó víz. És ha igazat adok ennek az igének, az Úr Jézus így imádkozott, hogy Uram, Atyám, a te igéd igazság. És ha én, mint porszemember végre igazat adok az Isten igéjének, akkor a Szentlélek munkálkodni kezd. Újonnan szül. Aki nem születik víztől és lélektől, az nem láthatja meg az Isten országát. De aki enged ennek az igének, és enged a léleknek, azt ő újjá teszi. Mondjuk így beszervezi az Isten országa tagjai közé. A Krisztus testébe, így is mondja a Biblia egy másik képpel. Vagyis tudom, az övé vagyok, kapcsolatban vagyok, engedelmes vagyok. Mi történt? Megjavultam? Nem, testvérek. Itt még szó nincs megjavulásról, hanem új helyzetbe kerültem. Egy új helyzet teremtődött a számomra. Én most már az Isten országának munkása lettem. Krisztusban élek, egy új kapcsolatrendszerben. Ez adatott meg. A testem és az alaptermészetem ugyanaz maradt, mint volt, de mert az Úr Jézus követe vagyok, vele élek, ráfigyelek, ezért már az ő országát készítem elő, és ha vele élek és általa, akkor kezd megjelenni az, amit eredetileg Isten elgondolt felőlem. És itt hadd idézem újra a KT megfogalmazását. A hatodik kérdés felett így szól. Hát Isten az embert gonoszszá és romlottá teremtette? Felett nem. Sőt, inkább Isten az embert jóvá és a maga hasonlatosságára, azaz valóságos igazságban és szentségben teremtette. A végre, hogy teremtő Istenét igazán megismerje, szívből szeresse, és vele örökké tartó boldogságban élvén őt dicsérje és magasztalja. Nincsennél szebb megfogalmazás arról, hogy honnan ered az életünk, milyennek teremtetett eredetileg, és hogy hová formál vissza, ha már az övé lettem, az újonnan születés által. És végül még röviden arról, hogy miért születhetek újonnan egyáltalán. Nagy ára van, testvérek, minden születésnek. Nagy ára van, mert ez tulajdonképpen ugye egyfajta befogadtatás. Befogad engem Isten az ő országába, és az ő munkatársaként lát a jövőben. De hogy ez megtörténhessen, testvérek, előbb meg kellett békíteni az atyát. Mert az atyát rendkívül bántotta, hogy mi emberek az ellenség oldalára álltunk, és azóta is ezer és ezer módon építjük az ő országát. Ez rendkívül bántja, bosszantja, haragítja a mennyei atyát. Ráadásul csak megjegyzem, hogy néha emberek konkrétan még be is szerveződnek a világ fejedelme mellett, ezoterika, okkultizmus, számtalan dolog van, ami közvetlen kapcsolatba hoz a világ fejedelmével. Isten mentse meg minket ettől. De ha ezek nem történtek is meg, a világ fejedelmének embereiként élünk, és ez rendkívül bosszantja, bántja a mi mennyei atyánkat, hogy az ellenség oldalán éljük le az életünket. De a hatalmas Isten úgy döntött, hogy levezeti jogosan izzó haragját. Félelmetes dolog az élő Isten kezébe esni. Olvassuk a Zsidókhoz írt levél 10. részében. Mai szóval mondom, az Úr Jézus bevállalta. Bevállalta, hogy a haragvó Isten kezébe essen. Iszonyú volt. Olvassátok el Jézus szenvedés történetét, olvassatok utána. Mit jelentett neki a kereszten meghalni? Elszakítottnak lenni az őt mélységesen szerető Atyaistentől. Iszonyú volt, de Jézus bevállalta. És ezzel minket megmentett. Megmentett. Ezért karácsonykor is erről szól többek között az ige, talán emlékeztek rá. Megmentő született ma nektek, aki az Úr Krisztus a Dávid városába. Megmentőként született az Úr Jézus, és járta végig az életét. És mindaz, aki ezt elhiszi neki és megköszöni, újonnan születik. Aki tehát szembenéz azzal, hogy eddig az ördög országában dolgozott, tudva, tudatlanul, eddig az ő törvényei, szabályai szerint élt, és kiállt, Uram Jézus, szeretnék a te embered lenni, szeretnék a te követed lenni, az a kém, amelyik viszi a híreket hozzád, a körülöttem élők bajáról, hogy segíts rajtuk, hogy áld meg őket is, hogy szüld újonnan őket is, hogy ments meg minél többet, ebből a nyomorult embervilágból, amelyik annyira önmagának él, és önmagát dicsőíti, és sokszor még az ördöggel is cimborál közvetlenül. Uram Jézus, mentsd meg az embereket! És az az ígéretünk, amit jól ismertek gyerekek és felnőttek, úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. És így befejezésül hadd idézzek Füle Lajostól egy szép verset. Van, aki énekelve is ismeri, de én most csak hadd mondjam el. Az a címe, hogy Siessetek, hamar lejár. Siessetek, hamar lejár. Kegyelme már régóta vár. Ma még lehet, ma még szabad. Borulj le a kereszt alatt. Elszáll a perc az életed. Ma még, ha jössz, elérheted. Ne késj tovább, ne várj tovább. Ma kérd atyád bocsánatát. Úgy legyen. Ámen.
Válaszoljunk az ige hirdetésre. Fennállva énekeljük el a 247. dicséret 6. versét. A 247. dicséret 6. verse így kezdődik. Boldog az a nép, amely imád.
Hajtsuk meg a fejünket és imádkozz. Mindenható jó atyám, az Úr Jézus Krisztus által. Köszönjük neked, hogy most itt lehetünk a te házadban, és köszönjük, hogy tudhatjuk az elménkkel, hogy Úr, napja van ma. Te látod a szívünket, Uram, hogy kinek vagy már Úr az életében. Úr Jézus Krisztus, szükségünk van rá, hogy újonnan szülj bennünket, és úgy mehetünk hozzád, mint Nikodémus, mert nem értjük ezt, hogy hogyan lehet ez. Úgy állunk most itt előtted, hogy te nyilvánítsd ki ezt a mi szívünkbe, ige hallgató embereknek. Te adj kijelentést minden embernek, akik most itt állhatunk előtted, hogy hogy születhetünk újonnan. Köszönjük, Úr Jézus, hogy tudhatjuk, hogy ami embernek lehetetlen, az neked lehetséges. Köszönjük, Urunk, hogy te ezért jöttél, ezért mentél föl a keresztre. Azt mondtad, hogy nem békét hozni jöttél, hanem tüzet, és bár már égne. A Szentlélek tüzére gondoltál, amely meg tudja gyújtani a mi érzéketlen kőszívünket, és újjá tudja tenni. Köszönjük, hogy kérhetjük ezt, és én is most azt kérem, Uram, hogy leplezz le bennünket. Szükségünk van rá, hogy meglássuk, milyenek vagyunk, mennyire eltorzultak, mennyire mezítelenek, vakok és szegények. Uram, mi magunkhoz és másokhoz viszonyítjuk magunkat, de Uram, te látsz minket, add, hogy lássuk mi is magunkat, hogy meggyógyuljunk. Uram, te azt mondtad, akik te reád néznek, azok felvidulnak. Tudjuk, hogy a betegségeinket te vitted fel a fára. Könyörülj, hogy meggyógyuljunk, adj vágyat a szívünkbe, hogy menjünk hozzád, és hogy akarjunk meggyógyulni. Így hozzuk eléd a gyülekezetünket, az intézményeinket, hogy mindannyiunknak arra van szüksége, hogy újjáteremts, hogy megtisztíts a bűntől, amely bennünket a romlásba vitt. És köszönjük, hogyha bajjal látogatsz, mert az is azt a célt szolgálja, hogy megigazíts és meggyógyítsd a szívünket. Áldunk és magasztalunk téged, hogy lehajoltál hozzánk, hogy kiemelj az iszapból, a sárból és a mocsokból, és hogy kősziklára állítsd lábunkat, amit te magad vagy. Áldunk érte, Uram, mert nem vagyunk méltók rá, de te megtetted értünk, szeretetedért. Legyen érte hála és dicsőség neked, Uram. Amen.
Mondjuk el közösen, az Úr Krisztus tanult imádság, mi atyánk, aki a mennyekben
van. Vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.
A mi Urunknak, az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, a mi Atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon velünk most és minden időben. Amen.
Isten tiszteletünk zárásaként énekeljük el a 457. dicséret második és harmadik versét. A 457. második verse így kezdődik. Ó Jézus, most kopogtat.